Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy ismét együtt lehetünk a Te jelenlétedben, és ez a nyáromi pihenésünkre szolgált. Köszönjük, hogy egyben tartottad a gyülekezetet, és köszönjük azt, hogy adtál nekünk kívánságot, belső vágyat arra, hogy itt legyünk, és együtt gondolkodjunk. Te add meg nekünk, hogy a Te útaidat megérthessük, a mi szívünket megnyithassuk előtted, és Te tisztíts ki a mi életünket. Te add a Te áldásodat, adj örömöt, adj békességet nekünk, és áld meg ezt a Biblia órát, hogy jelenléteddel gazdagodva tudjunk hazatérni majd otthonainkba. Légy itt jelen közöttünk szent lelkeddel. Amen. Akkor Jeremiás próféta könyvéből olvasom Istenünk igéjét a 6. fejezetből, a 16. verstől a 21. versig. Tehát Jeremiás próféta 6. fejezet, 16. verstől a 21. versig Jeremiás könyvéből. Így szól az Úr, álljatok ki az utakra és nézzetek szét, kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok. Akkor nyugalmat találtok lelketeknek. De ők ezt mondták, nem megyünk. Őröket is állítottam föléjük, hogy figyeljenek a kürt szavára, de ők ezt mondták, nem figyelünk. Ezért halljátok, népek, és tudd meg te gyülekezet, mi vár rájuk. Hadd meg te föld, íme veszedelmet hozok erre a népre, saját gondolataik gyümölcsét, mert nem figyeltek beszédemre, és tanításomat megvetették. Minek nekem a tömjén, mely Sebából érkezik, és a messze földről való jó illatú nád? Égő áldozataitok nem kedvesek, véres áldozataitok nem tetszenek nekem. Ezért így szól az Úr, buktatókat állítok-e nép elé, és elbuknak bennük apák és fiak egyaránt. Elpusztulnak a szomszédok és a barátok. Jeremiás próféta könyve a mostani bibliaolvasó kalauzunk szerinti napi olvasmány. Jeremiásnak elég nehéz a feladata. Hát általában mondjuk a profétáknak nem volt könnyű feladatuk, mert mindig az Isten igéjét olyan korszakban kellett képviselnünk, amikor is nehéz volt megállni az üzenettel, nem kedves beszédeket kellett mondani, amelyeket szeretnek hallani az emberek, mert ugye az egy nagyon jó feladat, hogyha jó hírrel jövök, és annak mindenki örül. Ugye az evangélium hirdetése az Új Szövetségben az azt jelenti, hogy bennünket az Isten arra hívott el, hogy a jó hírt hirdessük meg, hogy eljött ugye a kegyelem ideje, mint ahogy Jézus Krisztus megkérdezte, hogy közel van az Isten országa, már ti hozzátok, itt van az Isten országa, térjetek meg. Na most ugye a másik oldal, itt ítéletes proféciákat olvasunk Jeremiásnál, de előtte mindig láthatjuk azt, hogy az Isten megkülönböztetett szeretettel sokszor, sokféle módon az embereknek, az ő népének hirdeti a jó utat, a jó hírt, hogy mi az a helyes irány, amelyben élnetek kellene, ahogy a lelketeket vezetni kellene. Mert minden ember nem csak úgymond anyagi dolgokért felel, ami mondjuk az ő hatalmába esik, ugye világi törvények szerint, ugye mi felelősségre vonhatóak vagyunk, hogyha anyagi javakkal, vagy amink van, azzal hogyan élünk, vagy felelősségre vonhatunk az emberi kapcsolatainkért, ugye olyasmit teszünk, ami törvénybe ütközöl, de ugyanúgy az Isten előtti igaz törvény szerint felelősségre vagyunk vonva, vagy vonhat bennünket az Isten az ő igazsága és az ő törvénye szerint, hogy hogyan élünk. És ez az, amiről elfeledkezik az ember, hogy lehet, hogy egy szép becsületes, vagy nem annyira becsületes életet él, de éli az életét úgy, ahogy a világban éli, mint ahogy Isten népe is élte a maga életét abban a korszakban, úgy, ahogy tudta, de miközben élte, egy csomó mindent összegyűjtött, ami szemét volt, amivel megterhelte az életét, és az élő Istennel való kapcsolata kiüresedett. Egy ilyen korszakban születik meg ugye Jeremiásnak az elhívása, és egy nehéz politikai helyzet van, az egész ország romokban hever, küszöbön áll az idegen hatalom, amely megérkezik, és majd le fogja igázni az országot, menekülnek politikai utakra, mindenki gyűjtöget közve, két marokkal, az erkölcs a morálisra nem tudom mi az már. Teljesen oda van, hamis ítéleteket hoznak, vértapad az emberek kezéhez, ahol igazságról beszélnek, ott hamisság van, ahol azt mondják, hogy békesség, békesség, ott igazából háborúság van, semmi sem az, mint aminek mutatkozik, és összeomlott igazából már itt a rend, és ebben a rendetlenségben akar az Isten rendet teremteni azáltal, hogy az ő fegyelmező eszközét elküldi, ez jelen esetben a próféta, aki meghirdeti az ítéletet azért, hogy a nép föleszméljen. Tehát olyan, mint egy reflektor, hogy rámutat arra, hogy na ez az, ami rossz, itt kéne változtatni. És azért teszi ezt, mert még az utolsó időben még van esély megfordítani a folyamatot. De amikor látja a proféta, hogy hát kapjátok az intéseket, kapjátok a figyelmeztetéseket, de a döntő pillanatokat elmulasztjátok, amikor vissza lehetne fordulni egy adott útról, de nem teszitek meg, onnantól kezdve életbe lép az ítéletes proféció, hogy ez és ez fog veletek történni. Hát azt szeretném akkor itt mindenek előtt elmondani, hogy azt az igei alapgondolatot, hogy az Isten hosszú tűrő, irgalmas és késedelmes a haragra. Tehát az a legvégső pont, amikor a szenvedéssel kezd el tanítani. És azzal, hogy különböző szenvedésekbe, büntetésekbe vezeti az ő népét. Ez már az utolsó pont. Azelőtt ugye irgalmas volt, hosszú tűrő, és az ő egész népét hordozó Isten volt. Ezzel szemben van ugye a nem akarás, az, hogy nem akarnak járni az Isten szerinti úton. Így tudnánk megfogalmazni, ez a Bírák könyvében is sokszor szerepel, hogy elhagyták az ő Istenüket, maguk gondolatai szerint jártak, nem akartak az Úr útján járni. Már ott is újból és újból felmerül ez a gondolat, és itt is az alapvető probléma ez. Na most ezt megkérdeztetnénk, hogy miért ismétlődik folyamatosan ez a helyzet a Szentírásban? Azt láthatjuk, hogy mindig voltak korszakok, ugye, amikor közeledtek, és vannak korszakok, amikor távolodtak az Isten népének tagjai az Istentől. És ugyanúgy, ha megnézzük a saját magunk életét, nem árulok el titkot, nálunk is így van. Hogy vannak időszakok, mikor közeledünk jobban, és hűségesebbek vagyunk, és oly sok mindent meg tudunk szívvel, lélekkel tenni, és vannak nehezebb időszakaink, amikor nem annyira éljük ezt meg, és vannak dolgok, amiben nem éljük meg az Istennel való egységünket, és ebből fakadóan ugye nem akarjuk a dolgokat megcselekedni, engedni neki. Ennek a lélektani okát lehetne, vagy erről lehetne beszélgetnünk, hogy, mert itt ezt kellene megértenünk. Mert pusztán azzal, hogy látunk egy adott helyzetet, arra próbálunk megoldást adni, hogy igen, az a helyzet, hogy ugye így és így cselekedtek, elhagyták az Urat, most térjenek meg. Mi a garancia arra, hogy utána megint nem fognak visszaesni ugyanebbe a helyzetbe? Ha nem értettük meg, hogy mi az a mély belső ok, ami miatt megint ugyanabba a lépcsőbe, ugyanabba a csapdába beleesünk. Tehát ezeket az okokat, a megoldást szeretné az Isten megadni, mégpedig az okra, ahonnan kiindult a baj. Tehát A házon a tüzet eloldhatom, de hogyha ismét a tűznek a forrását nem oltom el, hiába oltottam el a ház külső részéről a tüzet, újból tüzet fog kapni. Most ezzel a képpel éltem. Tehát újból lángra fog lobbanni. Itt azt mondja a Szentírás, hogy álljatok ki az utakra, és nézzetek szét. Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét. Ez egy szimbolikus kép. Menjetek ki az élet dolgaiba, nézzetek szét, nézzétek meg az Isten útjait, kérdezősködjetek, tudakozódjatok, hogy mi történt eddig, hogyan vezette Isten eddig az ő népét, ismerjétek meg a lelki ösvényt, ami járnotok kellene. Tudakozódjatok az ősi ösvények után. Nem tudom, hogy láttak-e a testvérek régi ösvényeket, ami már ugye alig járnak emberek az erdőbe, vagy más turista útvonalak, vagy olyan ösvények, amelyeket elhagynak. Mert nem járnak. Már nem szokás azon járni. Már alig lehet észrevenni, hogy ott egyáltalán út volt. Vagy annyi romokba hever. Pedig egyszer azon az úton még jártak az emberek, és jó út volt az. Jó út volt az. És azok most járatlan útnak minősülnek, míg vannak úgymond széles utak, ahogy Jézus is mondja, sokan mennek rajta, és látszólag kívánatos az, meg könnyen lehet rajta haladni, de az pedig rossz út. Az, amelyik pedig járatlannak tűnik, úgy nézem, hogy hát ezen még lehetne menni, hát itt senki nem jár ezen a nehéz úton, ugye? Akkor keresse meg az ember ezt az utat. Ami igazából egy szimbolikus kép, ugye Jézus mondta magára, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő is, ama ősi ösvényt hozza el, és eleveníti fel a választott nép számára, mert ő is, amikor megjelenik abba a korszakba, a Jeruzsálembe, akkor ugyanúgy tévelyeg a nép. Ugyanúgy egy nehéz időszakban van, a kultusz összeomlott olyan értelemben, hogy minden folyik a maga rendjében, de a nép pásztor nélkül való nyáj, nem találják a lelki megnyugvásukat, megoldásukat, és jön a kürtnek szava, jönnek a figyelmeztetések, jönnek az őrök, de nem figyelnek, és nem hallják ezt a szót, azt mondják, nem figyelünk, mint ahogy itt is mondja. És ezért jön el Krisztus, hogy mi már ugye az új szövetség népe legyünk, hogy számunkra ez az ősi ösvény, ez az új szövetség keretén belül, ez a mindennapok világában megélhető valóság legyen. És mi is kikerüljünk abból a veszedelemből, amit szimbolikusan most a Jeremiás könyvében ugye Isten népe belekerül, hogy azt mondja Isten, mivel nem akartátok, ugye nem kerestétek az én utamat. Nem akartatok járni ezen az úton. Rendben. Akkor meg kell tudnotok, hogy mi lesz a következmény. Ami történni fog, az az, hogy saját gondolataitok gyümölcsét fogjátok enni. Veszedelmet hozok erre a népre, saját gondolataik gyümölcsét, mert nem figyeltek beszédemre és tanításomat megvetették. Tehát nem is az Isten büntet bennünket, ha így nézzük, hanem a mi saját dolgaink hullanak vissza a mi fejünkre. Saját életünk, gondolataink, érzéseink, gyümölcseit fogjuk szedni. És ez egyéni szinten is működik, közösségi szinten is működik, nép, ország életében is működik, hogy mi nem szedhetünk más gyümölcsöt, csak olyan fáról szedhetünk gyümölcsöt, amilyen fát ültettünk, öntöztünk, és ahogy azt neveltük. És utána keserves dolog lesz annak a fának a gyümölcse, ha nem jó fát ültettünk. Mutathatunk égre, földre, másokra, szomszédokra, vagy kereshetjük a bűnbakokat, de igazából egy dologra ugye nehezen gondol az ember saját magára. Saját gondolataitok gyümölcse, ezt mondja az Isten. Nem azt mondja, hogy a szomszédom gondolatának a gyümölcse miatt vagy itt, hanem a saját gondolataink. Ez a mi felelősségünk, hogy a tanítás, amit az Isten elhelyez a mi szívünkbe, Ugye a megtérés az mit jelent? Változzatok meg a ti gondolataitok, változzanak el a ti gondolataitok, és értsétek meg, mi az Istennek az akarata. Amikor arról beszélünk, hogy adjuk oda a szívünket az Istennek, akkor azt is jelenti, hogy a gondolkodásmódunk a szívünk, szimbolikusan, az a fajta tudat, az a fajta belső hozzáállás, ahogy az életet éljük, az mennyiben tükrözi az Istennel való egységünket, mert ha a gondolataink és a belső világunk nem itatódik át, akkor ugyanazt a fát öntözöm, a saját gondolataim fáját öntözöm, és annak gyümölcsét fogom enni. Hogyha vetek az Istennek a lelkembe, Isten szerint való gondolatokat befogadok, és megváltoztatom az én gondolkodásmódomat az ő tanítása szerint, akkor új fát ültetek az életembe, és annak gyümölcséről is fogok szedni. Ilyen egyszerű. Tehát az új teremtés is így történik, régen voltatok test szerinti ember, most pedig vagytok Isten szerinti lelki emberek. Új teremtés vagytok, a régiek elmúltak, és íme újjá lesz minden. Ez az az állapot, ez természetesen azokra vonatkozik, akik átélték ezt a fajta cserét és változást az életükben. Isten szerinti gondolatok ott vannak az életük középpontjában, és azok munkálkodnak bennük. Azok fejtik ki az életükre a hatást, és ezért alakul és változik az életminőségük is. Ugye itt az ítéletre szeretnék még visszatérni, aztán átadom a szót, hogy itt felelősség terheli a vezetőket, de persze a népet is. Egyrészt, de az is egyfajta ítélet, hogy akiknek vezetni kellene, azok nem tudják betölteni a vezető szerepüket. Magyarul, hogy jó irányú folyamatokat indítsák el, amelyek kifejtenék a hatásukat a nép körében. Pusztán csak olyan intézkedéseket hoznak, mikor veszedelem van, hogy hova kéne menekülni. Csak éppen mielől kell is menekülni? Meg miért is kell menekülni? Hogy arra nem tudnak megoldást adni. Tehát falvakból betelepítik az embereket a megerősített városokba, de azok az emberek, akik ott vannak, mert jön ugye a veszedelem, az idegen hatalom, azok az emberek az életükben sehova nem tudnak elmenekülni. Az elől a valóság elől, ami bennük van. És ez mindenkori élethelyzetekben is ez a legnagyobb probléma, hogy tudunk mi adni menekülési útvonalakat. Csak éppen az embereknek a saját valóságuk elől menekülési útvonalat senki nem tudja megadni arra való megoldást, hanem ezt az utat egyedül Isten tudja végül is megadni nekünk. A felszabadítást, a megbocsátást, a tisztaságot, azt, hogy az ember a lelkében ismét szabad legyen. És ezt így is írja a későbbiekben, hogy zihált a fújtató, de csak ólom került ki a tűzből, hiába folytonos olvasztás, mert a gonoszok nem tisztíthatók meg. Mindnyájan elvetemült lázadók rágalmakat terjesztenek, közönséges réz és vas, az is mind hitvány. Eldobni való ezüstnek hívják őket, mert az Úr elveti őket. Tehát egyfajta silánságba, egyfajta menthetetlenségbe jutnak az emberi sorsok és életek. Ez pedig a következő figyelmeztetés, hogy tényleg miközben nem is arról van itt szó, a Szentírás szerint, hogy egy nép ugye nehéz helyzetbe kerül, és egy bukás előtt áll. A legnagyobb bukás az, hogy az emberi életek buknak el. Tehát az emberi sorsok, a sorsok szintjén, a személyiségben érezhető a legnagyobb veszteség. Az emberi életek minőségében. Van egy közösségi veszteség, de az, hogy az emberi életek vesznek el, és ez az, hogy eldobni való ezüst, hogy értékes, de eldobni valóvá válik. Mert hitvánnyá válik, már nem lehet tisztítani tovább ezt az ezüstöt, az az eldobni való ezüst, mikor nem tudja kitisztítani. Annyi salakanyag van már benne, ezüst az, de hitvány nem alkalmas már semmire, eldobni való, már nem lehet tovább olvasztani, mert nincs már benne érték, pedig ezüst ő is. Csak annyira salakanyaggal teli. És az ember élete, ugye ez a kegyelem, itt már azért hirdethetjük azt, hogy eldobni való ezüst vagyok én is, meg mindenki, de ez az, amivel Krisztusban többet kapunk. Hogy piszogó gyertya belet ugye nem oltja ki, és hogy a meglepett nátszálat nem töri el az Úr, és hogy ne váljunk mi is a saját magunk engedetlensége miatt eldobni való ezüsté, amikor már az Isten kegyelmesen tud bennünket megtartani. Ez aztán persze a legvégső stádium. És itt végül is erről van szó. Abban az adott korszakban az Isten hosszan tűrt, kegyelmet adott, elment a végső pontig, és a végső pont után már azt mondta, hogy nem bírom. Nem bírom. Nem bírlak megtartani titeket, mert nem akarjátok. Ezért kerültök bele ebbe a helyzetbe. Tehát nem az Isten gonosz, és nem az Isten rossz, hanem vannak dolgok és következmények, amelyek visszahatásképpen megérkeznek az életünkre. No, sokat beszéltem. Beszélgessünk.